Mézgával meg Basszerrel középsuli óta kvázi barátok voltunk. Osztálytársak 4 éven át. Falusi fiúk voltak. Jól jött nekik a pártfogásom a gimnázium elején, aztán nem sokára jobb haverjai lettek a haverjaimnak, mint én. De egyedül ők ketten vették a fáradtságot, hogy meglátogassanak a kórházban. Sőt, néha még fel is hívtak, hogy mocskolják kicsit balerina, először gyanúsan potenciális, majd tényleg új fiúját, és megérdeklődjék, hagyott-e belőlem valamit a hepatitis. Amikor feljöttünk egyetemre és becuccoltunk az albérletbe, azt hittük, elég jobban vagyunk ahhoz, hogy gond nélkül meglegyünk egy közös légtérben. Mindhárom ágyat a belső szűk szobában zsúfoltuk össze, a másikban szükség volt a helyre, mert legtöbbször nem csak hétvégén, de hétköznap estéken is tele volt. Mézga meg Basszer nem nagyon tudtak úgy bemenni műszakira, hogy 6-7 csoporttársat és pár láda sört ne hozzanak haza. A sárgaságos diéta után jól esett pótolni az elmaradást. Legtöbbször úgy kiütöttem magam, hogy jóformán észre se vettem, mennyire kocka körülöttem mindenki. Tervezők, építészek és vegyészmérnökök voltak vegyesen. A titulust legalábbis megelőlegezték maguknak. A precizitásuk az viszont még hiányzott hozzá. Pár sör után például már nem tudták rendesen rátenni a parazsat a vízipipa tölcsérére. A padlószőnyegen lassacskán több volt a lyuk, mint a mintázat. És az otthonról kapott pénzek is egyre vékonyabban fedezték a büntetéseket, amiket takaros kis cetliken hagytak hátra a szomszédok által kihívott rendőrök, ha valamelyikünknek eszébe jutott, nem ártana kiengedni a hajakat, csavarni egyet az 5.1-esen, és megkoronázni egy Slayer pogóval az örökös kandbulikat. Esetleg megfűszerezni valami viccessel a vízipipa dohányt. Nehogy már egyfolytában azon kelljen szórakozni, hogy milyen gáz annak, aki pszichológus és nem mérnök. Akár autók a roncsderbin, úgy rohantak egymásba a röhögések. Valahányszor sikerült tisztességesen túlszívnunk magunkat, láncreakció volt ez, ördögi kör. Azon röhögtünk a legjobban, hogy hogyan röhög a másik. Ő meg azon röhögött, hogy mi hogyan röhögünk rajta, meg a számtalan elkezdett, de soha értelmesen be nem fejezett mondaton, és az alig vánszorgó másodperceken, amikor megálltak mellettünk, megpihentek, bámultak, vigyorogtak, majd komótosan tettek 1-2 lépést tovább, és ismét tartottak egy szünetet. Nem csoda, hogy a szomszédok nem rajongtak értünk. Egy élő kabaré lakott mellettük. Kivéve persze, ha már annyira nem bírtuk inni a töményet, hogy a következő vízcserénél a vízipipa tartáját nem a csapból töltöttük meg. Elég volt bele 3-4 deci olcsó vodka, és néhány szippantástól úgy kifeküdt az egész társaság, mint gáztámadás után. Ilyenkor általában hamarabb ébredtem a többieknél. Lábújhegyen jártam a lakásban, ügyelve nehogy véletlenül rálépjek egy kézre vagy lábra. És azon gondolkodtam, milyen lenne, ha a pszichós egyenként szépen párnát nyomna az arcukba. Tűrhető élet volt ez. Ment is pár hónapig, amíg el nem kezdtek szétmaszatolódni a napok. Egy idő után elegem lett abból, hogy egyfolytában úgy bámulok ki a fejemből a kialvatlanság miatt, mintha nem is az enyém lenne a szemem. És hogy folyton magamnál kell tartanom a körömollót, mert a bútorok falak még akkor is ragadnak az idegenek jelenlététől, amikor azok nincsenek ott. Többször is szóltam Mézgának meg Basszernek, hogy talán vissza kéne venni a házi bulizásokból, de a mindennapos őrjöngés és a lakásban kolbászoló kockák létszáma továbbra se csökkent. Valahogy mindig becsúszott egy parti, én meg hiába húzottam félre a belső szobába, nem létezett az a füldugó, az a vastag párna, amivel ki tudtam volna rekeszteni őket a fejemből. Ekkor határoztam el, ha ők felhozzák a haverjaikat, én a csajaimat fogom felhordani, és attól kezdve szinte sose jöhettek be napközben a belső szobába. Állandóan ott hetyegtem az épp aktuális egy hónapos barátnővel, vagy valamelyik csoporttársnőmmel. Eleinte úgy tettek, mintha nem zavarná őket. Aztán idővel elkezdtek vicceskedni, bebeszólogattak az ajtón túlról, hogyha elfáradtam, szívesen besegítenek. Én meg vissza, hogy oké, csak ahhoz havonta többször is meg kéne fürödni. Kicsit leöblögetni a retkest. Kipusztítani a sajtot a seggből. És akkor egészen biztosan a csajozás is sokkal jobban menne. Még az első év közepén egy esős áprilisi napon ültünk vonatra. Vidékre mentünk. Valami frissen felújított főtéren adott ingyen koncertet a Scorpions. Szinte a fél vagont megtöltöttük. Mézga és Basszer mérnökeivel voltunk, no meg 30 flakon sörrel a hátizsákokban szétosztva. Kellett az anyag a foci indulókhoz, meg a népdalokhoz. Mintha minden szarság otthon maradt volna. Kivételesen engem is megint elkapott a gépszíj. Úgy üvöltöttünk, hogy még a kalauz is csak udvariasan mert ránk szólni. Esetleg, ha nem gond, a cigarettákat kiolthatnák. Mégiscsak jó volna ellátni a vagon végéig, mire az egyik jobbacskán eleresztett cimbora előhúzott a tárcájából egy egészen nagy címletet. Azt hiszem, az én jegyemet még nem tetszett megnézni, mondta, és becsúsztatta a kék zakó mellzsebébe a pénzt. Zavartalanul vadultunk hát tovább. Egy ideig viszonylag jól haladt a vonat. Aztán egyre hosszabbakat várakozott az állomásokon. Mézgának a második 2 literes után eszébe jutott, ha már stagnálni kell, legalább ne unatkozzunk. Amikor legutoljára otthon járt, akkor emelte el a kisöccsétől azt a műanyag sípot, amivel egész addig fogalma se volt, mit csináljon. Most viszont rájött, jó buli lesz kiállni a vagon ajtóba, és belehasítani egyet a peron csöndjébe. És tényleg, a lencigizők rögtön eldobták a csikkeket, és kezdtek fürgén visszamászni a lépcsőkön. De volt olyan is, aki épp fizetett a szendvicses bódénál, csak hogy a hamburgert már nem várta meg. Szaladt vissza egyenesen a szerelvényhez. Sőt, a mozdonyvezető is kihajolt a fülke ablakán. Kit basz megint a kurva Isten, hát nincs még 8 perc indulásig? A kalauzók csapatban sokkal szigorúbbak voltak, mint egyedül. Körbevették Mézgát, és az arca előtt hadonáztak. Mert ha még egyszer megpróbálsz szórakozni a menetrenddel, úgy szét lesz rúgva a valagat, hogy szirénázni fog. Mézga csak nézte őket, és bólogatott. A következő állomáson pedig ismét ott volt a vagonajtóban, és talán még nagyobbat fújt a sípba. Kapott is egy akkora büntetést, hogy alig fért rá a forma nyomtatványra. De ő annyira el volt ázva, hogy eleinte fel se fogta, mire fog elmenni a havi zseppénze fele. Leült a padra, és össze-vissza tűrögette a cetlit. Majd ahogy átszűrődtek a történetek az agyán, lassan elkomorult az arca. 50 kilométerrel a város előtt át kellett szállni. 3/4 órát várakoztunk a következő személyre egy Isten háta mögötti állomáson. Peron se volt a vágány mellett. A töltésre ugráltunk le a vonatból. Már csak egy kocsma üzemelt a rogyadozó állomásépületben, amolyan gyűjtőhely a környékbeli megfáradt arcoknak. Ragadt a cigikátránytól a fal, a levegő poshat volt a sörszaktól, de a kevertet olcsón mérték. Kikértünk mi is egy-egy decivel. Émeítő, sűrű löty volt. A második kortynál már nem is éreztem az ízét. Csak azt, hogy kegyetlenül megkavarja a gyomrom, és sehogy se akar összebarátkozni odabent a sörrel. Gondoltam, kimegyek levegőzni egy kicsit, de alig léptem ki az ajtón, támaszkodtam is neki az állomás épület falának. Mindent kiadtam, amit lehetett. Köbdöstem egy sort, aztán felnéztem. Jobbra mellettem egy hatalmas sártócsa volt, és annak közepén egy kutyaól. Az ütött kopott linoleum tető alól kajlafülű láncra kötött korcs figyelt meg szeppenbe. Bakancsom szinte bokáig süllyedt a lucsokban, ahogy megpróbáltam oda menni hozzá. Nem akartam még jobban megmerülni. Inkább előrehajoltam és kinyújtottam a kezem. Először félősen visszahúzódott a házába. de nem sokára kidugta a fejét, megszimatolt, végül pedig hagyta, hogy megsimogassam. Meg is nyalt. Egészen jól összebarátkoztunk, csóválta a farkát, mégis rémülten vonított fel és ugrott félre, amint hirtelen felborult a világ, és én teljes testsúlyommal elzuhantam az óla előtt. Húgyszagú sárlé fröccsent az orromba számba. A ruhám is azonnal átázott. Alig tudtam feltápászkodni és megfordulni. Mézga állt előttem, én meg voltam annyira részek, hogy egy pillanatra ne értsem, ne akarjam érteni, mit keres ott. Mi nevet. Aztán már rohantam utána. Végigkergettem a sínek mellett, de ő szaladni se tudott rendesen a röhögéstől. Meg is állt úgy 150 méter után, és olyan büszkén és barátian vigyorgott rám, mintha egy fingópárnával viccelt volna meg. S talán csak akkor derengett át neki a szezgőzőn, hogy jobban tette volna, ha az egész banda szeme láttára nem lök bele a kutyaól előtti pocsolyába, amikor megérezte a száját elöntő vért. Nem akartam megütni. Magától lendült a kezem. Utána nem is történt semmi. Bámultuk egymást meretten. A társaság nagy része túl részeg volt ahhoz, hogy ott hagyja a piát és megpróbáljon közbelépni. Egyedül Basszer sietett oda. Mit csinálsz, te barom? Hát mi a pszichopata kurva anyád van? Alig, hogy felszálltunk a vonatra, zárkoztam is be a vécére. Külön az ilyen sürgősségekre tartottam magamnál egy steriltűt. Távolról se volt olyan hatásos, mint a körömolló. Azokban a helyzetekben viszont, amikben nem folyathattam szanaszét a vérem tigris csíkozással, kifejezetten jól jött. Lehajtottam a WC fedelét, térdig toltam a nadrágom, összecsíptem a combomon a bőrt, a tűt vízszintesen nyomtam be, nem túl mélyen, de ügyelve, hogy azért a hegy fokozatos előrenyomásával összegyűjtsek annyi fájdalmat, ami minimum 3-4 órára elég. Aztán felálltam, visszamentem az utastérbe, és leültem az ablak mellé. Már alkonyodott odakint. A házak, fák, villanypóznák piszkosan szaladtak el a szemem előtt. Levettem egy flakon sört a podgyásztartóból, és éjgyomorra inni kezdtem. Nem emlékszem, hogyan indult a cseszegetés hullám. Csak arra, hogy többé nem az megy, hogy pszichós így, meg pszichós úgy, hanem valami zavaros zsidózás kezd egyik pillanatról a másikra felém áradni. Mézga adta meg a kezdőhangot. Látszott rajta, nagyon be akar ugatni, de már nem tudott mit mondani. Ennél jobb nem jutott eszébe. Ott ült velem szemben, nyomogatta felhasadt ajkát, és nézte, vajon vérzik-e még. Ilyen vagy te, bazd meg, mondta. Ilyen a te egész fajtád. Nincs bosszúállóbb népség az egész világon. És hiába magyaráztam előtt szőrre, hogy lengyel a családnevem, nem zsidó. Már az egész banda azt hajtogatta, bezzek, ha egy kicsit több gáza van Hitler apóéknak Auschwitzban, az kurva Isten, hogy te most nem vagy itt. Így futott be velünk a vonat. Utolsónak szálltam le a vagonból, hagytam, hogy elsodorjon a főtér felé hömpölygő tömeg. Basszert még láttam visszanézni, nem keresett túl sokáig. Pár másodpercig talán. Majd a kezébe nyomtak egy sörös flakont, és masírozott tovább a többiekkel. Egyedül álltam végig a koncertet. Ismeretlenek vettek körül, idegen arcok, akik semmit se tudtak rólam. Lövésük se volt, ki vagyok, és ettől annyira megkönnyebbültem, hogy az otthon felpakolt szendvicssel a kezemben, meg a félig megrágott falattal a számban elnyomott az álom. Állva szundítottam végig az előzenekart. Megtartott a tömeg. Csak az ovációra riadtam fel, ami a színpadon végig szaladó Scorpions dobos láttán szakadt fel a közönségből. Mellettem egy régi, díszes öntöttvas oszlop állt. Tetején a kandeláber mellett egy lengedező hajú rocker. Kibontottam a copfom, és együtt csápoltam vele én is. Vaskos riffektől vibrált a levegő. A színpadi fények beleégtek a retinába. Ahogy ott ráztam a fejem, eszembe jutott végső soron Mézga meg Basszer is jól jártak a különvállással. Így ők is nyugodtan együtt üvölthetnek a frontemberrel. Nem kell az egész koncertet azzal töltsék, hogy 2 percenként emlékeztetnek. Ugye tudom, hogy az ott a színpadon egy fajtiszta német zenekar. És pont úgy, ahogy Ozzy leharapta a denevér fejét, ők 2 szem között megfojtanak egy rózsit gitárhurral. A koncert végén se kerestem meg őket. Egyedül utaztam haza. Csak hajnalban találkoztunk a peronon. Ők is ugyanazzal a vonattal jöttek. Hazamentünk, lefeküdtünk. 2 hét múlva levágtam a copfom. Ha ők 2 hátközépig érő rőzsét viseltek, én inkább az 1 centis sörtét választottam. Jó az nekem a sártócsába. Aztán bejött a képbe Katje. A piercing úgy csillogott az ajkában, akár valami 3. szem, aminek egyetlen funkciója az, hogy a vesémig szúrjon a nézésével. Elkísérlek, biztos nem laksz messze, próbálkoztam ismét. De ő megrázta a fejét. Én nem szoktam 2 ugyanazzal. De velem még 1 se sétáltál, mondtam. Mire ő hirtelen hátralépett, és egy rikító betűkkel teleírt, gömbölyedett tárgyat nyomott a képembe. Látod ezt? Látom, mondtam, és egy gyors mozdulattal kicsavartam a kezéből a gázsprét, szembefordítottam magammal, céloztam, majd lenyomtam a gombot. Mintha valami forró, gyorsan táguló anyag feszítené belülről az orromat meg a koponyámat. Hosszú perceken át alig tudtam levegőt venni, még a pislogás is fájt. Szinte péppé dörzsöltem a szemem, amíg sikerült résnyire kinyitnom, de így se láttam semmit a szilánkosra tört utcafényeken kívül, és a köhögést se bírtam abba hagyni. Taknyomnyálam összefolyt. Katja viszont cseppet se hatódott meg. Unottan állt mellettem, míg össze nem szedtem magam annyira, hogy felegyenesedjek, és megkérdezem, akkor most már mehetünk? Kapóra jött, hogy alig tudok beszélni. Így csak fele annyira volt kínos a hallgatás. A város másik végén lakott egy ócska lepattant környéken. Hosszú sugárúton haladtunk. A térről visszamaradt port kavarta a márciusi szél. Rázta a mennyasszonyi ruhát, meg kalóz DVD-t kölcsönző üzletek cégtábláit. A neon reklám ritka volt errefelé. Nem sokan engedhették meg maguknak. Csak egy striptease bár homlokzatán játszott zöldben, kékben, pirosban, a széttett lábakkal térdelő, bugyiában nyúlkáló nő alak. Ide most bemennél, mi? Törte meg a csendet Katja valami megbocsátó fölénnyel. Dehogy is, mondtam. Tényleg nem? Vonta föl a szemöldökét. Belőlem meg egyszerre ömleni kezdett a bocsánatkérés a szülinapom miatt. De ő elhárította. Hagyjuk. Tudom, milyen az, amikor az ember nem tudja idejében leállítani magát. Hetekkel később mesélte el, mi történt azon a bizonyos szilveszteren. Az a falu maga volt a Neandertál. A falopás meg a tarvágás ott nemzeti sport, és a helybéli fiatalok szerint attól, hogy helybéliek, szabad a bejárás előttük az egész faluban. Új év éjszakáján mentek be a házba, ahol Katyéjék buliztak. Pálinka volt náluk és láncfűrész. Az a 4-5 fiú, aki a társasággal volt, úgy megijedt tőlük, hogy húgyozni sem mertek kimoczani a sarokból. Katyéjék pedig csak nézték őket, ahogy a láncfűrészt burrogtatják a nappali közepén, aztán szépen lassan megszokták a benzingőzt. Végső soron bulizni bérelték ki a házat. Volt köztük egy fülbevalós, hosszúhajú hippi inges. Ő más volt. Katya táncolt vele. Beszélgettek. A fülbevalós hosszú hajú hippi inges azt mondta, vonuljanak félre valahová. Mire Katje, hogy jó. Sose csinált még ilyet, de egyszer élünk. A folyosó a nyári konyhát kötötte össze a ház többi részével. Nem látszott odabent semmi, csak a leheletük meg a zsákok a fal mellett. Elkezdték. De Katya hiába szeretett volna élni, nem ment. Minden egyes lökéssel egyre kevésbé élt. Szólt, hogy hagyják abba. Nem engedte a fülbevalós hosszúhajú hippi ingesnek, hogy befejezze. Visszahúzta magára a nadrágot, és leszállt a zsákról. A fülbevalós hosszúhajú hippi inges pedig azt kérdezte, nem fejezhetnék be nála otthon? Katya azt mondta, nem. De az egyik barátnője, Erik, aki látta őket együtt félre vonulni és aztán külön-külön előjönni, azonnal rácuppant a fülbevalós hosszúhajú hippi ingesre, amikor észrevette, hogy annak mindenképp haza kell vinnie valakit. És haza is ment vele. Katya meg csak ült a kanapén, és mindenki őt nézte. Mindenki tudta, mi történt. És mindenki úgy tett, mintha nem tudná. Mert mindenkin látszott, kurvának tartják. A fülbevalós hosszúhajú hippi inges viszont ügyes volt. Egy éjszaka alatt két nő. A kemény csávó. A fasz a gyerek. És a kurva. Katya talán ettől kapott vérszemet. Erik attól kezdve sógorasszonynak szólította, és minden Facebook képe alá odaírta, hogy szeretlek Sogi nő. Hogy Sogi nénivel. Hogy pusszant Sogi mogi. Még csak esélyese volt, hogy kikopjon belőle a szilveszter. Enélkül lehet, sose lett volna képes összeszedni az elkeseredettség mellé azt a dühöt, amit később kivitt a parkba. Meg aztán a krónikus önbizalomhiány se tett jót neki. Az még hagyján, hogy állandóan baja volt a hasán ülő ártatlan zsírpárnákkal, és hogy hullámos barna haja helyett inkább feketét szeretett volna is simát, de a reggeli kiborulásait már tényleg képtelen voltam megérteni. Nézd meg ezt a malac pofát, mondta a tükör előtt, és végig sírta a fogmosást, a fésülködést, az arckrémezést, csak a szemkifestésnél hagyta abba. Nem akarta, hogy a könnyek szétmossák a tust, és végig csorogjanak az arcán, és még rondább legyen, mint amilyen eredetileg volt. A legdurvábban a melleiről beszélt. Inkább belemélyednek ezek a szarok a törzsembe, a világ szilikonja nem lenne elég nekik, hogy rohadna le tőből mind a kettő. Legszívesebben letépte volna magáról a testét. Ezt az egész életére hozzánőtt torszüleményt, aminek egyetlen haszna volt. Az, hogy szabad utat engedjen rajta minden tapogatásnak. Mert azt semmibe venni, ami ronda és selejtes, nem bűn. Pláne, ha fizetnek is érte. Pénzre pedig szüksége volt. Anélkül nem ment az egyetemistáskodás. Megpróbáltam bebeszélni magamnak, hogy se ez az attitűd, se a következményei nem zavarnak különösebben. Hogy inkább a jelenben kéne élnem ahelyett, hogy egyfolytában Katya régi menetein kattogok. Aztán rájöttem, az Istenért se bírom megemészteni azt, ami előttem történt. Idővel meg odáig jutottam, hogy azt kívántam, bár csak törne ki egy atomháború, vagy szakadna le az ég. Csak hogy végre valami máson is parászhassak Katya szennyesén kívül. Egyetlen kiútat találtam ebből a helyzetből. Azt, hogy legalább magammal őszinte leszek. És beismerem, valójában azért rágódom megállás nélkül Katya előtörténetén, mert iszonyatosan gerjedek a mocskosságra. Attól kezdve pedig, hogy valamennyire megnyíltunk egymásnak, nem érdekelt, mennyire zavarja, mennyire frusztrálja. Egyfolytában arról beszéltettem, milyen volt mással, hol, mikor, hogy, vallattam az utcán, a boltban, lefekvés előtt, meg buszozás közben, és csak még jobban felizgultam, ha elhallgatott egy-egy piszkosabb részletet. Nekem meg úgy kellett kiszednem belőle. Aztán, amint lehetett, már cibáltam is le róla a nadrágot. Gyakran megtörtént, hogy rekreáltam fejben valamelyik múltbéli kufircát. Míg nem idővel annyira függővé váltam ezektől a lekefélt forgatókönyvektől, hogy nem tudtam beindulni, ha csak nem képzeltem magunkat egy teljesen más helyre, és nem képzeltem magamat is valaki teljesen másnak. Egyedül ő volt mindig ugyanaz.